Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Gondolom ezzel a gondolattal és szívvel jöttek ma is ide, amit most énekeltünk. Keressétek az Urat, az ő arcát, hiszen szükségünk van erre, mert csak az ő arcában ismerhetjük föl a saját arcunkat és egymás arcát. Ezt a szentmisét új házasokért ajánljuk föl, azért, hogy ők egymásban is megismerjék az Istent, mert ez az egyetlen lehetősége, hogy jövője legyen az életüknek. Különben előbb-utóbb elfogy az érzelem, a vonzalom, és kiüresedik az élet. Segítsen az Isten bennünket ebben, hogy mindig gazdagok tudjunk lenni szeretetben. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette föl neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Jézus sajátosan viselkedett, hiszen egy új életszemléletet igyekezett meghonosítani, megjeleníteni ebben a világban az Atya szeretetét, amely szeretet be akarja tölteni ezt a világot, de ez csak általunk lehetséges, emberek által. Nyilvánvaló, hogy egy igazságnak két ágáról van szó, egyik a másik nélkül nem létezhet. A szadduceusok meg a farizeusok Jézusnak a magatartásából arra következtettek, hogy Jézus elhanyagolja a törvénynek a fontosabbik részét, az Isten elsőségét, és túlságosan is hangsúlyozza a törvénynek a második részét, ami az ember szeretetre vonatkozik. Úgy tűnt, esetleg még jó szándékkal is mondhatjuk ezt, hogy Jézus gyakorlatában, mindennapjaiban az ember szeretet kerül a középpontba, és ez egy ószövetségi gondolkodásban valóban egy túlságosan erőteljes hangsúlyt jelenthet. Jézus nem véletlenül válaszol úgy, ahogy hallottuk, hiszen az ószövetségi igazságot ismételi, és végeredményben az egész életvitelével, tanításával azt akarja igazolni, hogy az Isten szeretete éltet bennünket, embereket. Valójában isteni gondolatról van szó, szó sincs hangsúlyeltolódásról, mert az Isten gondolataiban is az ember van a középpontban. Hiszen értünk teremtette, és nekünk teremtette a világot, és a mi üdvösségünk miatt lett a fiú emberré, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, a fiú pedig, aki egy az atyával, nem tartotta ezt a fajta egységet olyannak, hogy minket a szeretetével ne gazdagítson. Valójában igen, elmondható, hogy ebben a világban sajátos hangsúlyt kap az ember szeretet, hiszen Isten sose látta senki. Az Istenbe vetett bizadalmunk, az Isten iránti szeretetünk az emberi kapcsolatainkban reális. De egyet nem szabad elfelejteni, mert valójában a szadduceusok meg a farizeusok erre akartak kiukadni, hogy ez a Jézus emberközpontú. Más az, hogy központban van az ember szeretet, hiszen csak ezáltal lehet megjeleníteni az Isten szeretetét ebben a világban, de Jézus nem emberközpontú, ennek ellenére, mert mindent Isten miatt tesz. Jézusnak az volt a legfontosabb, hogy az Atya akarata teljesüljön ebben a világban. Az én eledelem az Atya akarata, annak a teljesítése. Tehát, ha jó szándékkal kísérték volna ezek az emberek Jézust, az ő tanítását, az ő életútját, akkor világosan és egyértelműen eljuthattak volna erre az egyszerű következtetésre, amit most én kimondottam. Csak hát, ők egyszerűen nem tudtak mit kezdeni azzal a Jézussal, aki az ő életvitelüket, az ő gondolkodásmódjukat, az ő szemléletüket felülbírálta. Mert az ő esetükben az Isten szeretet hangoztatása mellett az ember szeretet háttérbe szorult. Nem tudtak mit kezdeni Jézussal, aki szombaton gyógyított. Nem értették Jézust, akinek a tanítványai nem böjtölnek velük együtt. Nem értették Jézust, aki olyan fajta vallási előírásokat, mint a kezek mosogatása, nem tartott olyan fontosnak. Őneki egy volt a fontos, az Isten. Az Istennel való kapcsolat, és ezt az Istent akarta megjeleníteni ebben a világban. Nekik a saját életük volt a fontos. A saját elgondolásuk, a saját tekintélyük. És ezt mindenképpen igyekeztek őrizni, közben az egyszerű népről egyszerűen úgy beszéltek, a föld népe. Testvérek, hogyan lehet ezt az igazságot ma a mi világunkban értékelni? Egyáltalán föltennék ma ezt a kérdést, melyik a legfőbb parancs? Ugyan kit érdekel? Érdekli akár még a templomos keresztényeket is, hogy mit jelent elnyerni az üdvösséget. Oly mértékben evilági módon gondolkodunk mi is, hogy szinte csak egészen kivételes helyzetekben, akkor, amikor kiszolgáltatottá válunk egészen, talán akkor jut valami eszünkbe, hogy mégsem minden olyan magától értetődő és egyértelmű ebben a világban. Ma azt hiszem, a kérdést sokkal inkább így tennék föl, mit kell tennem, hogy sikerüljön az életem? Hogyan lehetek boldog? Nem ezt a kérdést kárhoztatja az ember, szó sincs róla, csak ezek a kérdések egyértelműen kívülrekednek az Isten világán. És ezért fontos, hogy ma erről a kérdésről a Biblia szemszögéből néhány gondolatot megfontoljunk. Hogyan kellene ma élni egy keresztény embernek? Talán erre kellene keresni a választ. Ha ezt a főparancsolatot nézem, és egy törvénynek ezt a két ágát, akkor talán így lehetne erre válaszolni. Istennek szerepe kell, hogy legyen az életünkben. Másodszor egy jó emberi közösséget kell létrehozni, és abban élni. Az őskeresztények idején, és talán mondhatom az első néhány évszázadban, az első évezred néhány évszázadában, még meghatározta az egész gondolkodásunkat, sőt, nem csak a keresztények gondolkodását, hanem az akkori világnak a gondolkodását, az, amit ezzel a rövidke mondattal fejeztek ki, ora et labora. Imádkozzál és dolgozzál. És nyilvánvalóan a magukat hívőnek, kereszténynek tartó emberek pedig eszerint éltek. Nem véletlen, hogy egész Európa keresztény lett. És ezt az európai kereszténységet ez a szellemiség motiválta. Óra, imádkozzál, ami egyszerűen azt jelenti, hozzá tartozott az emberek életéhez az Isten dicsőítése. A labora, dolgozzál, pedig egyszerűen annyit jelentett, hogy a közösség hasznos tagja légy. Ne élősködő, hanem tedd meg azt, amit neked kell megtenni. És ez évszázadokon keresztül olyan harmóniát teremtett az egyesek életében is, a nemzetek életében is, oly mértékben tudta megjeleníteni ez a gondolkodás mód az isteni gondolatot, vagy a krisztusi gondolatot, hogy egy kiegyensúlyozott világban éltek az emberek. Aztán ez még tovább is, a középkor során is, amikor már az emberi elem túl erőssé vált, amikor talán az Isten dicsőítés korlátozódott bizonyos közösségekre, szerzetes közösségekre, kolostorokra, és már kevésbé volt jelen talán az egész társadalomban, de még akkor is ez egy más világot teremtett, mint az, amiben mi élünk. Valójában, nagyon egyszerűen azt kell, hogy mondjam, a parancsolat első felével kapcsolatban, hogy szeresd uradat, Istenedet, nincs szükségünk az Istenre. Egyszerűen egy olyan élet alakult ki, Olyan életszemlélet határoz meg mindent, amelyben nincs helye az Istennek. Úgy gondoljuk, hogy egyébként is a világ dolgait nekünk kell elintézni. Mi köze ehhez az Istennek? Valószínű, nagyon távol is van. Messziről néz bennünket, hogy mire jutunk. Szóval egy Isten nélküli életszemlélet határoz meg mindent, még a levegővételünket is, a törekvéseinket is, célkitűzéseinket is. És talán még azt is mondhatom, hogy egy olyan világban élünk, amely szervezetten Isten tagadó, Isten ellenes. Mintha rivalizálni akarna az ember az Istennel. Féltékeny lenne az ember az Istenre, akiről azt hallottuk itt, még az Ószövetségi Szentírásból is, hogy ő, aki irgalmas szívű. Csak az emberi butaság juthat el oda, hogy ezzel az Istennel harcolni kezd. És egyszerűen negligálja. Már harcolni se harcol vele. A másik része a parancsolatnak az ember szeretet. Erre mindannyian vágyunk. A szívünk mélyén mindegyikünk arra vágyakozik, hogy a másik ember őt szeresse. Mert nem tudunk enélkül élni. Megbetegszünk egyszerűen, ha nem szeretnek bennünket. Elfogy körülöttünk a levegő. Nem látjuk az élet értelmét. Na, nem is mondom tovább. Hát az egész felebaráti szeretettel kapcsolatosan ez a probléma, hogy az emberek a saját életük értelmét is megkérdőjelezik. Nem tudnak megbékélni az emberek önmagukkal. Állandóan lázadoznak az adottságaik miatt. Elégedetlenek. Irigykednek azokra, akiknek ő szerintük jobb adottságaik vannak. Szóval alapvetően az ember önmagával is egy állandó harcban van. Ide vezetett bennünket az Isten nélküliség. Egy ilyen világban azt hiszem, elsősorban a hangsúlyt oda kell tenni nekünk keresztényeknek, a többiekről nem is beszélhetek, hogy nekünk az Istennel való kapcsolatunkban, az Istennel való mélységes kapcsolatunkban rejtőzködik az egymással való kapcsolatunk. Nem egyszerű ezt az igényt és ezt a teljességet valósítani, mert minden ellene szól. Nagyon nehéz felebaráti szeretetről beszélni egy olyan világban, ahol baj van az otthonok légkörével, az iskolák légkörével és a társadalom légkörével. Egy ilyen világban a szülők megvannak arról győződve, hogy az ő felelősségük a gyerekeknek a felnevelése, és minden gond és baj velük kapcsolatosan kihívása számukra. Igaz, de nagyon helytelenül gondolkodnak azok a szülők, akik megfeledkeznek arról, hogy a gyermekeik nevelésében és a gyermekeikért való felelősségükben nincs helye a gondviselő Istennek. Minden szülő megtapasztalja felnövekedvén a gyerekei, hogy nem marad más lehetősége, és ez ma kegyetlenül kemény helyzet a mindennapokban, hogy csak tétlenül, talán gyakorta bizonytalankodva, távolról kísérik a gyerekeik életét, és még az Istenre se bízhatják rá őket. Föl se fogjuk, hogy ez mekkora lelki terhet jelenthet. Még a gyerekeknek is. Iskoláról nem is beszélve. Az az iskola, amely csak ismereteket közöl és nem nevel, az az iskola emberellenes. Jaj az okosok világának. Jaj a tanultak világának, ha nincs az életükbe beleszólása az Istennek. És a társadalom, amelyben élünk, ahol állandóan csak az emberi jogokról hallunk, és az emberi felelősségről alig. Arról alig, hogy az embernek milyen kötelezettségei vannak. Itt igen-igen széles a skála. Egészen onnan elindulva, hogy a másik ember éppen olyan ember, mint én vagyok, mondjuk egészen addig, hogy a megszerzett jövedelem után adót kell fizetni. Mert közben a társadalom egyszerűen fölborul. Hatalmas jövedelmek keletkeznek minimál bérre bejelentett emberek világában. Teljes káosz. Ennek az Isten nélküli világnak a konkrét megjelenülése. Nem lehet testvérek felebaráti szeretetről beszélni akkor, amikor a gyerekeket nem tanítják meg imádkozni, amikor a gyerekek esetében arról nincs szó, hogy mekkora a felelősségük az életért, hogy mit jelent a tiszteletadás, mit jelent a másik ember emberi méltóságának a figyelembevétele, mit jelent egyáltalán az, hogy köszönni, udvariasnak lenni. Ezek nélkül az alap igazságok, magatartás formák nélkül nem lehet együtt élni, nem felebaráti szeretetről beszélni. Isten nélküli társadalom, Isten nélküli világ emberének a napi problémái. És ebben a világban jelenik meg egy fogalom, amit már a Szentírásból is hallottunk, és ezt így fogalmazza, hogy idegen. Nagyon érdekes ez, hogy a régi világ sokkal kisebb volt, leszűkült esetenként egy falura. Emberek talán egy falu közösségből ki se tették a lábukat. Ott nem volt idegen, ott mindenki mindenkit ismert. Következésképpen az egymással való összetartozásuk természetes volt. Aztán nő a világ, ma televízió van, telefon van, rádió van, internet van, SMS van. A fogalom, hogy idegen, hiszen nem a szomszédom, igen, közben mondják, hogy mindenki mindenkivel összetartozik, és olyan távol vagyunk egymástól, miközben össze tudjuk kapcsolni egy telefonnal az életünket, és azt hisszük, mert ez lehetséges, akkor már közel is vagyunk egymáshoz. Egy ilyen világban bizony, ennek a fogalomnak is igen, igen fontos üzenete van. Idegen az, akihez nincs közöm. Akkor, amikor Jézus a felebaráti szeretetről beszél, akkor nem a család tagjairól szól, nem egy közösség tagjairól szól, mert azoknak az összetartozása magától értetődő, és magától értetődő kell, hogy legyen. És ez ma is igaz. Nem emlegessünk felebaráti szeretetet a családtagokkal kapcsolatosan. Ne emlegessünk felebaráti szeretetet a rokonokkal kapcsolatosan. Ne emlegessünk feleboráti szeretetet itt egymással kapcsolatban. Ez nem ez a kategória. A családtagok nem a feleboráti szeretet alapján tartoznak össze. A hívő közösség tagjai nem a feleboráti szeretet miatt tartoznak össze. Ez egy olyan fajta összetartozás, ami magától értetődő. A feleboráti szeretet azok felé kell, hogy megnyilatkozzon, akik úgymond kiesnek az életünkből. Idegenek. Nincs közünk hozzájuk. És már az Ószövetségben figyelmezteti az Isten, hallottuk az olvasmányban, egykor idegenek voltatok Egyiptomban. És én titeket fölkaroltalok, mert nem vagytok nekem idegenek. És amikor bevezeti őket Izrael földjére, akkor a gondolatot tovább viszi, és azt mondja, hogy senki ne legyen számotokra idegen, mert már megjelent ott is akkor ez a fogalom. Idegen az, aki kiszorul a társadalomból, akire nincs figyelem. Ezért lesz Jézus a szegényeknek és a bűnösöknek a barátja. Pontosan ezért provokálja a farizeusoknak a gondolkodását és az egész szemléletét. Aztán Jézus ezt a gondolatot viszi tovább, és kiterjeszti az egész kereszténységre. Amikor a felebaráti szeretetről van szó, ne legyen senki idegen. De még egyszer hadd mondjam, ez nem a családjainkra és nem a közösségünkre vonatkozik. Itt, ha fölmerül az itt lévők közül, hogy valaki idegen, akinek a szívében ez fölmerül, az ide ne jöjjön be többet. Nincs helye. Nincs helye a kereszténységben. Ne csapjuk be magunkat. Persze, van, akit könnyű szeretni, van, akit nehéz szeretni. Néha elszenvedő szeretettel kell lennünk egymás iránt, Istenem. Akkor is összetartozunk. Nem szabad megengedni, hogy valaki is kiszoruljon az a mi emberi szeretetünk világából. És ez ma különösképpen hangsúlyos. Akár így is mondhatnám, a Jézus által tanított felebaráti szeretet, ez globalizált ember szeretet. Egyenlő szolidaritás. A szolidaritás az a legkomolyabban megfogalmazott ember szeretet. Ez nem azt jelenti, hogy jótékonykodom. Ez azt jelenti, hogy senki nem idegen a számunkra. A másik gondja az én gondom, a másik öröme az én örömöm, kell, hogy legyen. Szoktak ilyet mondani, hogy egy hajóban utazunk. Igen, de vigyázat, ebben a hajóban mindenkinek helye kell, hogy legyen. Ha már használunk ilyen szép fogalmat, mert ugye a hajó az a vízen lebeg, ahol iszonyú mélység van alattunk, és aki kihullik a hajóból, annak vége. Ha egy hajóban nevezünk, akkor ez azt jelenti, hogy mindenkinek helye kell, hogy legyen, és megfelelő helye legyen. Ha csak néhányan kapaszkodnak föl erre a hajóra, akkor megbillen az egyensúlya, és felborul, és mindenki oda lesz. El kell ezen komolyan gondolkodnunk, hogy mindenkinek meg kell találni a helyét ebben a hajóban. Minden embernek. A globalizált felebaráti szeretet ezt jelenti. Nem valami fajta jótékonykodást, hanem az igazságosságnak, az egyenlőségnek a kifejezése ez. Testvérek, furcsa világban élünk. És egyre inkább kihív bennünket, keresztényeket is ez a világ. Ne engedjük magunkat becsapni. Ne engedjük magunkat félrevezetni. Helyes fogalmaink legyenek az Istenről, és a felebaráti szeretet kapcsán egymásról. Különösen azért időszerű ez a kérdés, mert általában, miközben egy evilági világban élünk, Isten nélküli világban élünk, egyeseknek nagy kísértése az Istenre hivatkozni. És ezek a politikusok. Vigyázat! A politikusok a maguk érvényesülése érdekében szívesen emlegetik egy istentelen világban az Istent. És Istenre hivatkozva gyűlölködnek, Istenre hivatkozva vérengzenek, Istenre hivatkozva kiszorítanak embereket az életből. Ez is valamiképpen a világunknak egy fonákja. Nem egyszerű talpon állni egy ilyen világban, nem egyszerű józannak maradni egy ilyen világban. Ne engedjük félrevezetni bennünket. Engedjük, hogy Jézus vezessen minket, és senki ne legyen a számunkra idegen, akkor talán megelégedettek leszünk még a magunk életével is, amit Isten nekünk ajándékképpen adott. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, működjék hatékonyan bennünk a szent áldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljes valóságában is elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, szombaton minden szentek ünnepe van, vasárnap halottak napja. Ezen a napon különösképpen is a halottainkra gondolunk, értük, imádkozunk és értük, mutatjuk be a szentmiséket is. A mi családjaink halottaiért is, és azokért is imádkozunk, akikre már senki se gondol. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében. Istennek.